Hát mindenkit sok szeretettel köszöntök, én is Cezár Tamás, Senior Solution Architect vagyok a Hewlett Packard Enterprise képviseletében, és én egy picit ilyen stratégiai dolgokról szeretnék beszélni, tehát ne várjatok tőlem nagyon mély műszaki tartalmat. Reméljük, hogy valahogy azért egy hábontábor lesz idén is, és akkor ott egy picit jobban bele lehet menni a részletekbe. Tehát amiről én szeretnék egy kicsit mesélni, az a Hewlett Packard Enterprise hibrid felhő víziója, illetve azt, hogy merre fele halad a világ. Tehát, hogyha egy picit visszamegyünk az elmúlt időszakba, és ha nem olyan nagyon, hát mondjuk kinek számít a 90-es évek régnek, kinek nem, ez ugye nézőpont kérdése. Tehát ugye itt egyértelműen a lokális adatközpontok jellemezték ezt az időszakot. Majd ugye a virtualizációval ez elég jelentősen felbojdult, tehát ugye a VMware, aztán később persze a Microsoft, a különböző KVMS megoldások elég jelentősen átalakították a technológiát, és ugye ma azt lehet mondani, hogy szinte mindenki virtualizációt használ. De ahogy az időben megyünk előre, itt a 2000-es években jelentek meg igazából, de a 2010-es évektől kezdve kezdtek nagyon jelentősen felfutni a különböző publikus felhő szolgáltatók, nevezetesen nyilván a Google, az Amazon, illetve a Microsoft az Azure-ral. És hát tulajdonképpen ma is ezt az érát éljük, bár ugye én azt látom, hogy Magyarországon ez a fajta informatika még annyira nem indult meg, de valószínűleg nálunk is ez egyre jobban fog terjedni. Ami látszik ma, hogy a jövő az egyértelműen egy technológiai váltást fog jelenteni, és ez a technológiai váltás, ez egyértelműen a konténeres technológia fele fogja elvinni a világot, ami persze nem jelenti azt, hogy a konténeres technológia az nem lesz jelen a felhőkben, de felhőkben is jelen lesz, és én pontosan erről szeretnék egy kicsit mesélni, hogy miért látjuk mi azt, hogy a konténeres technológia lesz a jövő. Alapvetően én azt gondolom, meg azt gondoljuk, hogy az alkalmazások, tehát itt van egy óriási paradigmaváltás a piacon, hogy az alkalmazások fogják meghatározni tulajdonképpen az infrastruktúrát, és ennek a legfontosabb eleme ez az agilis fejlesztés. Az agilis fejlesztés alatt igazából, hogyha valahogy definiálnunk kellene, az az, hogy ma nem megengedhető, hogy egy szolgáltatást lett légyen az egy banki szolgáltatás, bármi, hónapokig tartson bevezetni. És ez nyilván nem csak a bevezetésre vonatkozik, hanem a patchelésre, javításokra is vonatkozik. Tehát ha most mindenki megnézi például, nekem az egyik legjobb ilyen példa ez a Revolutnak nevezett szolgáltatás, és félreértés ne essék, nem akarok nekik reklámot csinálni, de gyakorlatilag hetente jön upgrade. Hát hogy a csodába lehet egy ilyen jellegű alkalmazásra hetente upgrade-et csinálni, úgyhogy egészen más a kód struktúrája, mint ami volt ezelőtt mondjuk a 2000-es években. És ugye itt alapvetően arról beszélünk, hogy megjelennek a mikroszerviz alapú konténeres fejlesztések, és ez lehetővé teszi ezt az agilis fejlesztést. Azt mondja a Gartner, és egyébként nem csak a Gartner, hanem a világ, hogy gyakorlatilag 2022-re a vállalatoknak a nagy része, és ugye ez itt 75%-ra prognosztizálják, az valami fajta konténeres technológiát fog használni. Most a konténeres technológiában nyilván, hogyha az ember cégeket próbál mögé tenni, akkor ez a Docker-féle világ az, ami a leginkább el fog terjedni, de ami de facto szabvánnyá vált az orkesztrációban, az a Kubernetes. Tehát azt lehet mondani,
Tamás, elnézést, Eleti nem itt kapcsolod vissza egyszer a mikrofont, elnézést. Tamás, légy szíves, kapcsolod vissza a mikrofon.
Bocsánat, én nem nyúltam hozzá, tehát nem tudom, hogy mi történt.
Nem nyúltam mellé, elnézést.
Semmi baj nincsen, semmi baj. Jó, de akkor nem maradtatokra remélhetőleg semmiről. Na, tehát ha azt nézzük, hogy ez a technológia, ez a konténer technológia, ugye ahogy említettem, az applikáció modernizáció az első számú mozgatóerője, tehát hogy az alkalmazások ma ilyen mikroszervizekből állnak, amiket ugye teljesen függetlenül lehet fejleszteni, ráadásul ennek óriási előnye az, hogy az egész upgrade-je, tehát a development rész, és akkor itt egy ilyen lézerpointerrel, tehát a folyamatos fejlesztés, development, az nagyon egyszerűen megoldható, mert csak mikroszervizeket kell cserélgetni, tehát tulajdonképpen nem kell az egész alkalmazást folyamatosan frissítgetni. Ráadásul azzal, hogy ilyen mikroszervizekből állnak az alkalmazások, meg tudják azt csinálni, hogy load balanszolni lehet a mikroszervizek között, és én évek óta mondom, hogy az egyik rákfenéje például a Neptunnak, meg az ETR-nek az, hogy a frontendje nincsen rendesen load balancingolva, tehát attól függően, hogy mekkora igény van az alkalmazásra, az egyes szolgáltatások között sokkal jobban lehet skálázni. A konténeres technológia további előnye az, hogy a hibrid és multicloudos környezeteket jobban támogatja, tehát hogy lehet beköltözni mondjuk egy publikus felhőbe. Nyilván, hogyha virtuális gépet akarunk költöztetni, akkor ott ilyen konverziókra van szükség, konténer technológiánál erre nem lesz szükség. Na, és akkor még nagyon gyorsan, röviden, tehát ugye terjed az IoT, tehát az edge computing, ami ugye azt jelenti, hogy minél disztribútáltabb számítástechnikára számíthatunk az elkövetkezendő években, és ott ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a szolgáltatások, konténeres szolgáltatások sokkal kisebb erőforrás igényűek, mint egy komplett virtuális gép. És ugye itt hallottunk már nagyon érdekes előadást mesterséges intelligenciáról, data analitikáról, tehát ott is mindenképpen ez a fajta technológia az, ami terjedni fog. Mik a problémák egyelőre ezzel? Hát többek között az, hogy ahogy mondtam, az új alkalmazások azok úgynevezett cloud-natív módon fognak megszületni, ilyen mikroszervizekre alapulnak, azonban egy csomó olyan alkalmazás van, ami hagyományos. Lett legyen az egy ERP-rendszer, vagy adatbázis kezelés, és így tovább, és így tovább. Na és az igazi kihívás az az, hogy lehet ebből egy egyesített felhőélményt biztosítani, tehát hogyan lehet azokat az alkalmazásokat, amik például hagyományos alkalmazások, ilyen konténeres módra adaptálni, és akkor persze még egy csomó egyéb kihívás is várat magára ezen a területen, de ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog, hogy a nem ilyen felhő alapú alkalmazásokat valahogy át kell tudni migrálni az új világra. Igazából a Hewlett-Packard Enterprise ennek a trendnek a kapcsán hirdetett egy olyan stratégiát, ahol ugye a klasszikus hardware gyártóból, bár ugye évekkel ezelőtt nagyon sok HP, akkor még HP-s szoftvertermék volt a piacon, újra visszamozdultunk, vagy belemozdulunk ebbe a szoftverpiacba, és ebben a szoftverpiacban egy saját konténer platformot, amit Esmeral névre kereszteltünk, kezdtünk el fejleszteni, és erről fog egy pár diát föltenni, illetve még egy másik nagyon-nagyon érdekes dolog, és ez megint a publikus felhőben megjelenő fogyasztási modellnek a következménye, hogy a világ ma egyre inkább arra mozdul, hogy minden szolgáltatás alapú legyen, tehát akár a hardware is szolgáltatás alapú legyen. A szolgáltatás alapúság az nyilván alapvetően azt fogja jelenteni, hogy annyit fizessek például egy hardverért, amennyit használom, hiszen a felhőben is ezt teszem. Na nézzük akkor egy picit néhány szlájdon keresztül, hogy mi ez az Esmeral szoftver platform. Ugye ez mondhatjuk úgy, hogy ez a következő generációs virtualizáció, és én ma azt látom, hogy egy picit ez a Ahogy ugye említettem, hogy a konténer technológiában a Docker konténerek gyakorlatilag de facto szabványosak, a Kubernetes de facto szabvány, de egy kicsit azt az időt éljük, mint amikor a Linux klasszikus világából elindultak a különböző disztribúciók, és igazából ugye a különböző Linux disztribúciók között is vannak különbségek, hát ugyanígy a különböző konténer platformok, lásd Rancher, lásd OpenShift, a VMware Tanzu, és hát ennek egyik ilyen reprezentánsa a HPE-nek az Esmeralda platformja. Tulajdonképpen mi az, ami itt a fő kihívása volt ennek a fajta fejlesztésnek, hogy egyrészt, amit már előbb említettem, ezt a fajta konverziót meg tudjuk oldani a nem cloud-natív alkalmazásoknak cloud-natív átételéhez, tehát ez egy nagyon fontos dolog. A biztonság, ez egy nagyon nagy kihívása a konténeres technológiának. Meg tudjuk valósítani a persistens storage-ot. Ez is sem triviális a konténer technológia alatt, és mindez egy hibrid környezetre tudjon alapul. Tehát gyakorlatilag ez a technológia, ez természetesen a már említett de facto konténer szabványra, illetve a Kubernetesre alapul, tehát open világot használunk. Viszont egy csomó olyan dolog fog hozzá tartozni, amivel sokkal egyszerűbb lesz az egész konténer menedzsment, grafikus lesz, lokálisról publikus felhőre tudunk portolni, és mondom, megvalósítja azt a fajta konverziót, ami a klasszikus alkalmazások konverzióját jelenti az új világ felé. Tehát ugye az új kihívásoknak megfelelően a különböző komponensek csak nagyon dióhéjban felsorolva, és ami nagyon-nagyon fontos, és ezt a szlájdot ezért akartam kiemelni, hogy igazából úgy van fölkészítve, hogy egyrészt ugye on-premise, tehát a lokális adatközpontokra is képes legyen, képes legyen publikus felhőt kezelni, és képes legyen edge computingot is támogatni, és mindezt úgy, hogy például a data fabric, tehát a storage, az maga alá legyen integrálva, hogy szép szóval fejezzem ki magam, tehát magyarul a konténerek osztottan tudják a storage-okat kezelni. Milyen technológiák vannak alatta, ezt megint csak ilyen fölvillantásképpen, mert azért itt iparágban nagyon fontos és jó vállalatok akvizíciójával kerültünk mi ebbe a termék palettára. Egyrészt egy Blue Data, egy olyan konténer platform, ami kifejezetten mesterséges intelligencia irányú fejlesztéseket tartalmazott, illetve egy MEPAR, amelyik pedig kifejezetten Kubernetes-hez fejlesztett data fabrikot, és ennek megfelelően Software Defined Storage-ot tartalmaz magában. Tehát valójában ez az Esmeralda platform, ez ezen komponensekből létrehozott megoldás. Az infrastruktúra. Az infrastruktúra legfontosabb része, ahogy ugye említettem, az továbbra is nyilván, ha lokális infrastruktúráról beszélek, akkor hardware komponensek, azoknak a teljes köre, de ami egy változás, hogy minden szolgáltatásmódon legyen reprezentálva, hogy ezt pontosan hogy gondoljuk, ezt majd a következő diában fogom elmesélni. Nem mesélek magukról a termékekről, ezt mindenki ismeri, gyakorlatilag komplett adatközponti portfóliónk van, a networktől, a storage-on át, a szerverekig, tehát ez szerintem mindenki számára ismert. Na, ami egy kicsit érdekesebb dolog, és erről nem biztos, hogy hallottatok, hogy hogy gondoljuk mi ezt a használat alapú finanszírozást, ezt mi GreenLake névre kereszteltük el, tehát bárhova megyünk az iparágba, a beszerzési igény az ugye valami fajta görbe alapján történik. Ezzel szemben a beruházás az ugye egy ilyen viszonylag durva lépcső, és most akkor az ilyen egyetemi kutatóintézeti világról hát ne is beszéljünk, ahol pályázatok kellenek ahhoz, hogy ezeket a lépcsőket megugorjuk, és ilyenkor nyilván egy jóval nagyobb beruházást célszerű megtenni, mint amire valójában szükség van. Tehát hogyha most az ember megnézi, akkor ugye rendszeresen kénytelen az ember túlvásárolnia magát, mert a legközelebbi beruházást majd jóval később tudja csak eszközölni. Ez az egész Green Lake megoldás az arra született, hogy egy buffert hozunk létre, ugye, ami a valóságos igények fölött van, minél jobban, ezt nyilván egy tervezés előzi meg, és ezeket az eszközöket mi letesszük hozzátok a lokális adatközpontba, de fizetni csak annyit fogtok, amennyit valójában használtok. És amikor a rendszer érzékeli azt, hogy itt fogyás történik, mondjuk a storage-on elkezd a kapacitás elfogyni, akkor automatikusan diszkeket fogunk oda szállítani, de ezekért nem kell fizetni. Tehát ez a dolognak a lényege. Tehát egy csomó megtakarítást lehet elérni, hiszen nem kell ezt a nagy lépcsős beruházást csinálni, és ugye a kapacitásra pedig mindig rendelkezésre fog állni egy plusz kapacitásot nálatok, amiért természetesen fizetni nem kell, csak amikor a használat elindul. Van egy minimális bővülés, hát ezt az egyet kell vállalni, hogy valahogy lehessen ezt a dolgot tervezni. Na most, ha már elindulunk ebbe az irányba, akkor ugye ez kell valamifajta mérőmotor, és a mérés az felhőből történik, tehát valójában elindul egy alkalmazás, egy virtuális gép formájában, és az mindenféle adatokat küld a felhőbe, és ez alapján a felhasználó kap egy felületet, és ezzel a felülettel tudja kontrollálni az ő saját fogyasztását, és látja, hogy milyenek a kapacitás adatok, éppen mennyit fog fizetni, és ez a fizetéshez ilyen havidíj formájában történik. Na most, ha már ez a kapacitás tervező Green Lake Central megszületett, akkor ehhez megszületik egy Green Lake for Private Cloud megoldás is, ami ezt a fajta kapacitás tervezést kiegészíti egy olyan szoftvermodullal, és ez nyilván szintén cloudban fut, de akinek ilyen szolgáltatása van, az hozzáfér ehhez a szoftvermodulhoz, hogy a bővítést is tudja tervezni. Tehát tud becsléseket végezni, mi történik, ha még, mit tudom én, 10 darab konténert, vagy 10 darab virtuális gépet üzembe helyez, ezt ki tudja próbálni, illetve tartozik hozzá egy a mai publikus felhőszolgáltatásokhoz hasonló orkesztrációs rendszer, egy dashboard, amivel virtuális gép szolgáltatást és konténer szolgáltatást tud magának létrehozni. No, hát körülbelül ez volt, amit a vállalat hosszabb távon gondol, de hát ugye a magyar piac egy picit más, tehát hogyha még van egy körülbelül 5 percem, akkor mutatom. Mennyi?
1 perc.
Akkor 1 percben megmutatom, hogy a magyar piacon mi ezt hogy gondoljuk. Tavaly megmutattuk a Hábon táborban, hogy egy saját fejlesztés született, és ez a saját fejlesztés, ez a HPE Vantage megoldás, és mára ez termékké vált, tehát ehhez bárki hozzá tud férni, szolgáltatás fejében meg tudja kapni, és ez egy olyan keretrendszer, amiből majd később egyébként ebbe el lehet menni a Green Lake Central irányába, aminek segítségével gyakorlatilag mind a hardware komponenseket lokálisan tudom monitorozni, menedzselni, sőt, nem csak hogy monitorozni és menedzselni, hanem automatizálni, tehát REST-API felületen nem csak a HPE termékeket, hanem akár más gyártók, Cisco, Dell, F5, stb. Termékek is aláhúzhatók. Nyilván itt fejleszteni kell, illetve ez egy automatizációs motort is tartalmazhat maga alatt, ami lehet Ansible, Python és így tovább. Tehát gyakorlatilag, ha valaki ezt a Vantage megoldást kezdi használni, mint mondom, tavaly mutattunk a Hábonon, akkor egy olyan keretrendszerhez jut, amit saját maga tud fejleszteni, és saját maga automatizálásokat tud létrehozni. És akkor én remélem, hogy tartottam az 1 percet, ugye 1 szlájdot kihagytam annak érdekében, hogy beleférjünk az időbe. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet, ha vannak kérdések, akkor nem tudom, hogy azt most, később, vagy hogy terveztétek.